Az egészségkód állandó szakértője Kovács Róbert, a Semmelweis Premium vezetője. Szervusz, Robi!
Szervusz, Viktor! Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat!
És akkor olyan még nem volt, hogy az egész adást egy témának szenteljük, és ez ma a kóros elhízás. És én rögtön a Wikipédiához nyúltam, vagy hogyha beírod a Google-be, akkor általában ez jön ki. Itt van a szócikkben az első mondatot idézném, az elhízás olyan kórállapot, amelynek során a szervezet zsírraktározása oly mértékű, hogy az káros lehet az egészségre, és a várható élettartam csökkenéséhez, illetve számos egészségi problémához vezethet. Ezt majd a szakértőink alátámasztják, vagy cáfolják, mindenkit meg fogunk kérdezni, de ami a lényeg, hogy négy szempontból fogjuk vizsgálni a kóros elhízást, beszélünk dietetikussal, sebész szakorvossal, ortopéd szakorvossal és anesteziológussal is. Mindenkinek más lesz a megközelítése. És akkor akivel kezdjük, Ferenczi Zita, a Semmelweis Premium dietetikus munkatársa, aki itt van már velünk a vonalban. Halló, üdvözlöm!
Üdvözlöm a hallgatókat is.
Amit itt végighallgatott az előbb, ez az általános megfogalmazása a kóros elhízásnak. Ez szakértői szemmel ön cáfolja, vagy alátámasztja, vagy kiegészíti?
Alapvetően ez egy nagyon jó megfogalmazása a kóros elhízásnak, természetesen ez egy nagyon sokrétű probléma, úgyhogy ki lehet ezt bontani, de alapvetően ez a kóros elhízás definíciója, amit az előbb említett.
Van valami olyan mérőszám, valami olyan exakt mérőszám, amikor valakire ezt rámondhatjuk azon túlmenően, hogy szubjektíven megítéljük egy ránézésre, hogy kórosan elhízott vagy nem elhízott?
Igen, egy úgynevezett BMI mutatót használunk, ez a testtömegindex mutatója, nem teljes pontos mérőszám, hiszen nem veszi figyelembe a testzsír és a testizom összetételét. A BMI-t a testmagasságból és a testtömegből számítjuk ki, természetesen korra és nemre lebontva lehet igazából pontos mutatószámot adni.
Úgyhogy az jut eszembe, hogy amikor ön megkeresik, akár ha már valaki kórosan elhízott, akkor mi a teendő? Akkor tud-e segíteni egy dietetikus, vagy rögtön tovább küldi a pácienst akár bariátriai sebészhez, nyilván az már a problémától is függ, vagy a probléma mértékétől is függ, de mikor kell elkezdeni a dietetikussal beszélgetni arról, hogy valaki kórosan elhízott?
A legjobb megoldás az lenne, hogyha már kisgyermekkorban rávezetnénk az embereket az egészséges táplálkozásra, tehát akár óvodákban, iskolákban dietetikai foglalkozásokat lehetne tartani, természetesen korcsoportnak megfelelő előadásokkal. Úgyhogy amikor már valaki az elhízás tüneteit produkálja, akkor a dietetikushoz szokott általában fordulni. A dietetikus feladata az, hogy figyelembe vegye a beteg étrendjét, életmódját, segítsen neki. A legjobb, hogyha ezt egy étkezési zavarokra specializálódott pszichológussal együtt teszi meg, valamint gyógytornát és a szükséges bariátás segítségével.
Visszatérve még erre a BMI indexhez, kicsit gyorsan átléptük, hogy mi az a BMI index, amely felett valakit kórosan elhízottnak gondolunk, és ezt így próbáljuk már meg lefordítani a hallgatóknak is, hogy egy átlagos 170 centis férfi, vagy egy 160 centis nőnél ez hány kilót jelent konkrétan, ezt meg tudjuk mondani? Így visszafelé számolva?
A BMI-ben az egészségügyi kockázatot tudjuk kiszámolni a testtömeg és a testmagasság arányszámával, úgyhogy azért nem mindegy, hogy milyen magas a beteg, és ez mekkora testsúly oszlik el milyen magasságon, ezeket mutatják meg a BMI számok. Tulajdonképpen erre van egy táblázat, ami ilyen színekkel jelöli a fehér, a sárga, a narancssárga és a piros kategóriákat. A piros az azt jelenti, amikor már valakinek 30 fölötti a BMI-je, ez a kórosan elhízott kategóriát jelenti. Ilyenkor kell bariátriai sebészeti megoldáshoz folyamodni a betegnek.
Visszafele is megkérdezem, mikor lesz valaki kórosan sovány?
Kórosan soványnak a 18 és feles BMI alatti pacienseket nevezzük tulajdonképpen, hogyha a BMI táblázat szerinti besorolást használjuk.
Elmondta ön is az előző válaszok egyikében, hogy már gyerekkortól kezdve oda kellene figyelni a táplálkozásra, meg a testmozgásra. Ön a kettőnek az egyensúlyát azt hogy látja, hogy gondolja hosszú távon az elhízás okaként, hogy rosszul táplálkozunk, vagy nem mozgunk eleget, vagy egyik se. De melyiknek nagyobb a fontossága a szakember szerint?
A mozgásszegény életmód és a helytelen táplálkozás általában kéz a kézben jár. megfigyelhető a családi dinamikákban a helytelen táplálkozásból adódó mindenféle betegség. Általában ezekben a családokban a mozgáskultúra sem megfelelő. A kettő együttes alkalmazása vezet majd végleges eredményhez.
Ez tök érdekes egyébként, amit mond, hogy így felkaptam a fejem, hogy ha valakinek megvan a mozgáskultúrája, és rendszeresen testmozgást végez, akkor ott könnyebb a helytelen táplálkozást kijavítani. Ez azért van, mert jobban értjük a testünk üzeneteit? Tehát, hogyha a testmozgás rendszeres, akkor egyszerűen jobban érzem azt, hogy nem tudom, mikor vagyok éhes, mert jobban felhasználom az energiát. Ennek köze van a két dolognak egymáshoz?
Igen, azért van köze, mert ha valaki rendszeresen mozog, akkor egy idő után meg fogja hallani a teste jelzéseit, és olyan élelmiszerekhez fog folyamodni, nyúlni, amelyek segítik azt, hogy a test mozgásában ne legyen akadályozott, nem fogja az elnehezítő ételeket, zsíros ételeket, cukros ételeket választani. Úgyhogy ezért fontos az, hogy aki rendszeresen mozog, az általában helyesen is táplálkozik, de ha nem is táplálkozott helyesen, a rendszeres testmozgás hatására helyesen fog táplálkozni.
Ha úgy alakul mégis, hogy a műtéti megoldást választja valaki, mert már egyszer nem lehet segíteni, tehát bariátriai műtétre kerül sor, ezután a dietetikusnak mi a dolga?
Vagy ez előtt a dietetikusnak mi a dolga? Tehát lehet, hogy valakinek olyan a BMI-je, hogy még műteni sem lehet? Tehát még ahhoz is fognia kell?
Igen, a műtétek előtt felmérjük a beteg általános állapotát. Amennyiben nem lehetséges az altatás, vagy bármilyen más egyéb okból a műtét elvégzése, ilyenkor a dietetikus szakember egy gyógytornásszal és egy táplálkozási zavarokra specializálódott pszichológussal együtt felkészíti a beteget a műtétre. Meg szoktuk követelni minden bariátriai műtét előtt a fogyást, ebből látjuk, hogy a páciens mennyire elkötelezett a műtéttel és a fogyással kapcsolatban, ugyanis a műtét nem megoldás, nem végleges megoldás, ha nem társul hozzá helyes étkezési kultúra, akkor kudarcba fog fulladni.
Ezt egyébként fel tudják mérni? Tehát egy, nem tudom, egy olyan kérdőívvel, vagy egy olyan terápia sorozattal fel tudják mérni, hogy az attitűd szinten meg lesz-e a szándék a páciensben, a fogyásra?
Azok a páciensek, akik műtétre jelentkeznek, ők már felismerték, hogy baj van, el is fogadták, hogy valamit nem csináltak eddig jól, és segítségért folyamodtak, tehát már megtették az első nagyon fontos lépést. Innentől kezdve a bariátersebész és a dietetikus feladata az, hogy fölismerje, hogy a páciens akaratában esetleg hol lehetnek rések a pajzson, úgyhogy nekünk kell végigkísérnünk azon az úton, hogy fölkészítsük a műtétre, ha szükséges, akkor pszichológus segítségét is kérni.
Az ön tapasztalata, praxisa alapján sikerül általában a visszafogyni arra a szintre, ami szükséges ahhoz, hogy egyáltalán műtétről beszélhessünk? Tehát ezt az első lépést meg tudják tenni az ennyire elhízott emberek?
A páciensaink javarésze igen, meg tudja ezt a lépést tenni, le tud fogyni a műtét előtt, és az elvesztett súlyt tudja is tartani, majd a továbbiakban fogyni. Azon pacienseink, akik a műtéti felkészítés során nem tudnak fogyni, nem sikerül, azokat eltanácsoljuk a műtéttől, és tovább kísérjük a dietetikai és a pszichológiai útvonalon.
Egy ilyen műtét után mitől indul el a jelentős testsúlycsökkenés? Ez is komoly diétát jelent, vagy önmagában az a sebészi beavatkozás megoldja a probléma egy részét?
Önmagában a sebészi beavatkozás is már segít abban, hogy a páciens elkezdjen fogyni, hiszen az első pár hétben nem képes annyit étkezni a beteg, annyit fogyasztani, hogy természetesen ilyenkor beindul a műtét miatti fogyás, viszont a tartós végeredmény és a folyamatos fogyáshoz szüksége lesz a betegnek arra, hogy be is tartsa az étrendet. Maga a műtét nem megoldás, nem végleges megoldás.
Visszahízni lehet? Vagy egy ilyen műtét eleve gátolja a visszahízásnak a lehetőségét, a teljes visszahízásnak a lehetőségét, vagy valamennyire mégis vissza lehet?
Csőgyomor műtétek esetén nagyobb arányban tudnak visszahízni a páciensek, hiszen a gyomor egy plasztikus szerv, ismételten ki tud tágulni, helytelen étkezést követően ismételten megindulhat a súlygyarapodás, a gyomortágulás. bypass műtétek esetén kicsit nehezebb a visszahízás, de ott pedig a rövid távú, kvázi hosszú távú, inkább rövid távú felszívódási zavarok miatt pedig át lehet esni a ló túloldalára.
Hát köszönjük az infókat, ezzel rúgtuk be az ajtaját ennek a témának, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy ez segítséget adott. Ferenczi Zitával, a Semmelweis Premium dietetikus munkatársával beszélgettünk. Köszönjük még egyszer.
Köszönöm szépen.
És folytatjuk is az egészségkódot pár pillanat múlva. A témánk továbbra is a kóros elhízás.